Kedves hallgatóink, a Biblia és a Magyar Költészet című sorozatban egy hónappal ezelőtt Arany Jánossal foglalkoztunk. Mindenféleképp indokolta a sorrend ezt, hogy Arannyal kezdjük, hiszen ő 4 éves korától fogva a Bibliának olyan hallgatója és ismerője volt, és egész életművét áthatja egy bizonyos biblikus hangulat, stílus is, meg hát erkölcsiség is. Petőfi Sándorról ez annyira nem mondható el, bár a Bibliát ő is mélyen megismerte, főleg pápán, az ottani református kollégiumban. A proféciák iránt nagyon fogékony költő később az Ítélet című versébe ezt be is építette. De Petőfi Sándor rendkívüli alakja nem csak a magyar költészetnek, hanem az egész világ költészetnek is. Ő vele foglalkozni a Bibliával összefüggésben legalább Arany János utánra tartozik. Tudjuk jól azt, hogy amikor Milánóban 5 költőnek állítottak szobrot, Homérosznak, Dantének, Goethének, tehát Shakespearenek, tehát ilyen nagyságú szerzőknek az 5. Petőfi volt. Most már kibővült ez a sor, vagy 11-re, ha jól tudom, Milánói Ambrózián a kertjében vannak ezek a szobrok. Petőfiről Japántól, Kínától, Venezueláig, vagy Ausztráliától, Kanadáig mindenki tudja, hogy a világköltészetnek egy páratlan tüneménye. 26 és fél év alatt. Megír 850 verset. A 850 vers közül legalább 500 remek mű, tehát nem, már 50-nel is az első közé kerülhetett volna, de neki 500 remek műve van. Ezen kívül a prózai művei, főleg az útilevelekkel az élen kiegészíti ezt az életművet, de nem is az életmű nagysága, hanem az, hogy az ő életműve és a vállalt sorsa, szerepe, hogy amit ő elgondolt és hirdetett, amit a híres egysorosában meg is írt, egyetlen egy egysorosa van, ezt Kolozsváron jegyezte be egy könyvkereskedő emlékkönyvébe, ott ugyanis beteg lett. Petőfi betegen is tovább száguldott, mert ő azt mondta, hogy neki költőileg végig kell száguldani az életen, és végig is száguldott. De ott 4 napig betegágynak dőlt, és egy antikváriusnak az emlékkönyvébe a következő egysorost írta: lantom és kardom tiéd, ó szabadság. Ő ezt tartotta magát, a lantja is, meg a kardja is, az életműve is, meg az élet példája is, valami olyan szoros egységbe olvad, ami az európai kultúrtörténetben csak egy valakiről mondható el, de ő is már 2400 éve halott, ez Szókratész volt. Szókratész és Petőfi 2 nagy életmű és 2 nagy életpélda, és az egyikben hiánytalanul benne van a másik, és a másikban hiánytalanul tükröződik az előző. Tehát ez a természet csodája és a történelem csodája is. Petőfi egy olyan megismételhetetlen csoda, hogy 3 évezredenként egy ilyen ember születik. Ennek nem tudjuk az okát. Tehát ezt nem lehet se a genetikából, most Czeisler Endre megjelentette a Magyar Költő Géniuszok című könyvét, ott külön nagy fejezet van Petőfiről, nem tudja megfejteni úgysem az okát. Petőfi egy hasonlíthatatlan nagy költőnk, és ez azt is mutatja, az is alátámasztja, hogy mind a mai napig a magyar kultúra nem tudta befogadni Petőfit. Petőfi a legismeretlenebb költőink egyike. Általában az emberek 30-40 Petőfi verset ismernek Magyarországon a 850-ből, és nem is a legnagyobbakat, és ha játszani szeretek, mert szoktam az előadásokon, felszoktam olvasni, és ezt a versét a Kis eszmetörténet című kötetem függelékében is közöltem, felszoktam olvasni embereknek pár sort, és megszoktam kérdezni, hogy ezt melyik magyar költő írta, senki nem tudja, hogy Petőfi. Így kezdi az egyik versét Petőfi. Teremtve van-e a világ, vagy örök idők óta áll? S fog-e örökké állani, vagy egykor semmiség beszáll? Megírta évmilliók előtt a sors, mi fog történni majd? Vagy a történet gája, mit a véletlen fuvalma hajt? Egy-e a lélek és a test? Honnan jövénk? Hová megyünk? Elalszik-e a sírba, vagy új rángra lobban életünk? És amikor kérem ezt, egy magyar költő írta, eddig még országjárásom során az elmúlt 20 évben senki nem tudta megmondani, hogy ez Petőfi, ez a Bölcselkedés és Bölcsesség című versének a kezdete. Bölcselkedés és bölcsesség. Ezért én a mai alkalommal önöknek Petőfit arról az oldaláról szeretném bemutatni, amely a legközelebb áll a Bibliához, és ami a legtávolabb áll tőlünk, mert ezt egyáltalán nem ismerjük, a gondolkodó Petőfit. Ugye úgy gondoljuk, hogy igazi gondolkodót az évek érlelnek ki. És Petőfi nem tudott igazi gondolkodó lenne, gyerekként halt meg, hát 26 és fél év. De Petőfi a legtisztább, legkövetkezetesebb, legmélyebben gondolkodó magyarok egyike, és mindenről. A teremtésről, az ember sorsáról, hogy milyen államformát válasszon az ember, hogy mi lesz a jövő, lesz-e ítélet, lesz-e örök élet, vagy egyáltalán az utódaink hogy fognak ránk tekinteni. Petőfi a 26 és fél éve alatt körülbelül egy olyan 7-8 évi intenzív alkotás után mindenről véleményt nyilvánított, olyan spontaneitással és olyan meggyőző erővel. Arany János, aki hozzá legközelebb volt, és aki igazán tudós költő, csodálta Petőfibe, hogy Petőfinek szinte rossz verse nincsen, amihez ő hozzányúlt, már pedig minden nap szinte verset írt. És ünnepé tette a költészetet. Ha valaki Petőfit kézbe veszi, annak tudnia kell, hogy ő minden versét datálta, tehát minden vers után ott van, hogy milyen napon írta. Minden vers sorát nagybetűvel kezdte, mert szent dolognak tartotta a költészetet. Azt mondta, hogy nem tudjátok, hogy a költő az istenség szent levele? Tehát ő ezt szent dolognak tartotta. Embereket fölvilágosítani, embereknek átadni valamit, embereket a jó útra késztetni. Tehát minden sorát nagybetűvel kezdte, mert neki a költészet egy papi cselekmény volt, egy szent cselekmény volt. És Petőfi minden év végén meglepte magát az előző év értékelésével, és mivel hát ő január 1-én született, megint milyen szerencsés, minden év elején meglepte magát a jövendő év prognózisával. Tehát ha valaki a Petőfi kötetet kézbe veszi, legyen kedves talán így olvasni, hogy megnézzi, hogy 1843. decemberében mi az utolsó vers, 44. decemberében, 45. decemberében, 46., 47., 48. decemberében. És olvassa ezt el, én is egyszer ezt megcsináltam, és olyan érdekes sorokra lettem figyelmes, hogy 1846. december végi Karácsonykor című versében ezt írja, boldogok valánk, mert jók valánk. Tekint vissza a gyerekkorára, meg a szegényes körülményekre, boldogok valánk, mert jók valánk. Petőfinél az, hogy igaz, meg jó, meg szép, olyan szerves egységben van, mint az ókor nagy gondolkodóinál, Platonnál, Arisztotelésznél, ő az életet csak úgy tudja elképzelni, hogy valaki igazságos, törekszik az igazságra, magába levő igazságtalanságot legyőzi, ezért mondta Petőfi, hogy magammal akarok békességben élni, nem a világgal. Ő pontosan tudta, hogy a legnagyobb ellenségünk a természetünk, a rossz természetünk, az igazságtalan természetünk. Ezt le kell győzni, és le is győzhető a lelkiismeret, az értelme, a hit által. Ami jó volt számára az, hogy az ember ne károsítsa meg a másik embert. Ha egy ember ezt eltűri, a gyávaság a legnagyobb bűn volt előtte. Ezért a legnagyobb értéke az igazság mellett a szabadság. Lantom és kardom tiéd, ó szabadság. Az igazság és szabadság kivívásának legnagyobb ellenségeit a politikusokban és a papokban látta. Ezért nem fogják önök sokat hallani Petőfi nevét a közeljövőben. Ahol pap emel szót, az igazság szörnyet hal ott. Ez az apostolban olvasandó, ez a sor, leginkább ki akarnák vakarni, ha lenne. Egyébként Petőfit cenzúráztuk, nem tudom, hogy most hogy áll a dolog. Én amikor a Tudományos Akadémián dolgoztam, akkor egyik munkatársam kimutatta, ez a 80-as évekig bezárlag volt, hogy Petőfit egy az egyben még soha nem merték kiadni. Mindig megcenzúrázták. Az apostol egyébként, ami a János Vitéz mellett, most a irodalomtörténészek homlok terébe került, tavaly írt Margócs István erről nagy tanulmányt, valóban egy hatalmas mű, ami számot vet az összes életbeli kérdésével, amikor már érezte, hogy nincs sok hátra, mert Petőfi megérezte, hogy neki ezen a földön sok idő nem adatik. Igazság, jóság, szépség. Petőfinek egy olyan költői ösztöne van, ami a magyar irodalomban, a magyar költészetben, hogyha 10 legnagyobbat, Vörös Martit, Aranyt, Vörös Pirinc, mind összeadnánk, azt se tenné ki. Petőfinek a formaképző képessége, a modulációja a versekben, a viszonyulás, a stílus mind olyan csodálatos egységet alkot, hogy Petőfiről engedjék meg, hogy attól a költőtől idézzek, aki a legmesszebb áll tőle. Szinte egy lapon nem lehet említeni, ez Pirinszky János. 1973-ban, amikor Petőfi születésének ünnepeltük a 150. évfordulóját, akkor több kötet is megjelent meg, szóval akkor nagyon kitett magáért a szakma is, meg mindenki. A következőt írta az Új Ember című katolikus folyóiratban, jelent meg Pirinszky János 1973. március 11-én levél Petőfi Sándorhoz. Figyeljék meg, milyen érdekes írás. Bevallom, nem sok közöm volt hozzád. Hát ez legalább őszinte, sok ember azt mondta, sok ember leírta Petőfit. Ilyen volt például Babits is. Babits aranyt részesített előnyben Petőfivel szemben. Babits szemét az 1923-as centenárium nyitotta fel, amikor megírta a híres Petőfi koszorúi című nagy versét, amivel először néz szembe Petőfi igazi nagyságával, szemben az 1910-es Petőfi és Arany című tanulmányával, ahol Petőfit leginkább kiradírozni igyekezett volna, mint minden ember, mert azt gondolják, hogy Petőfi ilyen őstehetség, ilyen gyerek, ilyen nagyokat mondó, könnyű volt neki, mert 26 és fél év alatt mindent el lehet mondani, de érte volna meg a 30, 40, 50, 60, 70. évét, és akkor majd meglátta volna, hogy a világ nem olyan, mint 26 és fél éves korában. Tehát ezért sokan leírták Petőfit. Babits is később szembesült ezzel, de figyeljünk Pirinszkyre. Bevallom, nem sok közöm volt hozzád. Mint törékeny gyerek, mindig is az öregekhez húzódtam. Azokhoz, akiknek volt ereje megöregedni. Az érett aranyhoz, s a meghasonlott Vörös Martihoz. Ahhoz a merészséghez, amely lángész létére még a zsenialitásról is hajlandó lemondani. És miként a visszahúzódó Atyaisten adta át a fiúnak a teremtést. Te teremtés voltál, kivont kard, lovasroha. Lángész. Arany és Vörös Marti, érettség, fáradtság, elhomályosuló elme. Te voltál a fiú, ők voltak az atya. Te voltál a vállalkozás, ők a lemondás. Fiú voltál, mint Mozart, ők atya, mint Johann Sebastian Bach. Hát ezért húzódtam én is inkább Aranyhoz és Vörös Martihoz, mint hozzád. Te égettél, ők melegítettek. De hát mikor is nap a nap, mikor éget, vagy amikor melengett? Szeliden, mint arany, halódva, mint Vörös Marti. És mégis nagyon szeretlek. Holott se fiú, se atya nem vagyok. Fiúnak lenni nincs elég bátorságom. Atyának lenni nincs elég erőm. Két nagyság közt hányódó szegény legény, vagy legjobb esetben fullajtár, összekötő, megosztó szeretet vagyok. Közeledben, bevallom, elégek. De ez nem ítélet, míg az ő lábuknál, mármint Aranynál és Vörös Martinál, megpihenek, megnyugszom. Egy dolog van azonban, amit náladnál tisztábban senki sem képvisel. És ez az igaz mondás. Itt mindig hozzád fordulok. Add, hogy veszélyeztetett alkatom, és korunk labirintusában vergődve, mindig vágyakozzam az egyenes útra, a szép szóra, egy szóval, az igazságra. Ez a befejezés nagyon szép. Megengedik még egyszer, felolvasom? Egy dolog van azonban, amit náladnál tisztában senki sem képvisel, és ez az igaz mondás. Itt mindig hozzád fordulok. Add, hogy veszélyeztetett alkatom, és korunk labirintusában vergődve, mindig vágyakozzam az egyenes útra, a szép szóra, egy szóval az igazságra. Kedves hallgatók, ez tényleg egy nagy főhajtás Petőfi előtt. Petőfi a megvesztegethetetlen ember. A megvesztegethetetlen ember. Aki nem kímél rokont, barátot, ő neki csak egy a fontos, az igazság. Őt nem lehet lekenyerezni. Amikor 48, ugye 1848. március 15-öt tulajdonképpen Petőfi és Jókai csinálta. Hát ilyen a mi kis országunk, két ember elég már egy forradalomhoz. Ha Petőfi nem lett volna, nekünk 48 márciusunk se lett volna, mert mindenki hímelt, hámolt, félt, gyáva volt. Petőfi kiállt, és amikor még őt komolyan vették, mert egy-két hónap múlva aztán szépen félreállították, úgy, ahogy volt, amíg komolyan vették, egyszer egy anekdota szerint, hogy amikor Szendrei Júliával a belvárosban béreltek lakást, Dobutca környékén most is hirdeti tábla, akkor beállított hozzá valaki, hogy a közbenjárását kérje. Petőfit nem lehetett megvesztegetni. Mindenki előtt megmondta, hogy ő nem lefizethető. Én általában embereket akkor szoktam becsülni, amikor a pénzgazdálkodásukban kiderül, hogy megvesztegethetetlenek, igazságosak, és segítik a pénzből még a szegényeket is. Hát ez volt Petőfi. Petőfinek az első anekdotája, hogy Pápán, amikor olyan szegény volt, hogy nem tudott hazamenni, Pápán sok a csizmadia. Beállított az egyik csizmadiához, hogy vegyen mintát a lábáról, és csináljon neki egy jó téli csizmát. Aztán beállított egy másik csizmadiához is, hogy vegyen mintát a lábáról, és csináljon neki egy jó téli csizmát. Elérkezett az időpont, amikor fel kellett próbálni a csizmákat. Azt mondja az egyik csizmadiák, ez a jobb lábas, ez jó, de a bal lábas a szorít. Elviszem a jobbat, és csinálja meg a balt. Elment a másikhoz, azt mondja, ez a ballábas, de a jobb lábas a szorít. De elviszem, azért csinálja meg. A két csizmadia rájött, hogy így túljárta az eszén Petőfi, aki szegény, így tudott hazamenni, hogy egyik csizmadiától a jobb, másikot a bal csizmát elvitte. Csak hogy aztán visszajött Petőfi, búsásan kifizette mind a kettőt, mert addig írt elég verset, hogy kifizetheti. Tehát Petőfi sokszor furfangos volt, vagy ügyeskedő, amiben a János Vitézben nagyon szép példáját adja ott a jelenetekben, de ő megvesztegethetetlen volt. Ő nem csalt, ő nem lopott, amit a János Vitézért kapott, azt is a szüleire fordította, és el lehet mondani, hogy neki pénz azért nem volt, nem azért, mert túlköltekezett, mindig segített embereken. Döbbenetes, ha csak erről valaki írna egy jó tanulmányt, hogy Petőfi és a pénz. Pedig hát a felesége mondjuk elég magas helyről jött, és hát mondjuk szivarozott is, meg szerette az új ruhákat, de a feleségén is stoppot tudott állítani, és mi volt a kedves kiránduló helye? Zugliget. Zugligetbe ment ki, ez volt neki a nagy időtöltése. De egyébként Petőfi az egész országot bejárta. Aranytúrát könnyen hirdetek öt helyszínre, kezdjük Nagyszalontánál, befejezzük Karlovy Varinál, mert ott kezeltette a betegség. Petőfi túrát nem lehet csinálni. Petőfi 10 év alatt úgy bejárta az országot, hogyha most mi itt vagyunk, nem tudom én hányan, ha 3 életünk lenne, akkor se gyalogolnánk, vagy kérezkednénk föl szekér annyit. Közben megtanult 3-4 nyelvet. Fordított Shakespeare-től, Béranger-től, tehát angolból, franciából, németből, és közben sok minden a kis ujjába volt, amiről úgy gondolták, hogy nem is ért hozzá, de mondom önöknek, én ma a gondolkodó Petőfit szeretném a számomra legnagyobb versén keresztül megismertetni. Ezt az utóbbi években az iskolai oktatás kegyeskedett már fölvenni a szöveggyűjteményekbe, azelőtt soha nem közölték, 1847. márciusában, tehát egy évvel a forradalmi események előtt írta, és a címe Világosságot felkiáltó jellel. Ennél nagyobb magyar költeményt nem ismerek. Petőfinek persze csak nagy költeményei vannak, a 4 ökrös szekér, hogy ilyen finom lírai dolgot mondjak, vagy ha férfi, vagy légy férfi, vagy a levél Adorján Bordizsárhoz, vagy egyéb más episztolai. Tehát olyan nagy művei vannak, meg se próbálom itt önöknek még csak annyit se idézni, mint múltkor Aranytól, azért legalább 7-8 verséből idéztem. Most megelégszem azzal, hogy azt a Petőfit, aki 24 éves korában írta, 24 éves korában írta ezt a verset, 1823-1847. Tessenek megfigyelni, hogy a magyar gondolati költészet, filozófikus költészet lételemző, történetfilozófiai, amiben belefér, együtt elfér Arany Vörös Marti. Együtt ebben a Petőfi versben ez hogy szól? Először lassan, hogy mondjam, kortyonként olvasom a verset, utána majd az egészet elmondom. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagot. Sötét az ember kebele, s nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Micsoda felütése a versnek. Ilyés Gyula mondta, hogy egy versben a legeslegfontosabb dolog a felütés. Mivel kezdődik egy vers? Mert ha egy vers nem kezdődik úgy, hogy megállít, hogy oda szegez a székhez, nem fogjuk elolvasni. Lehetnek még nagyon nagy futamok egy versben, de hogyha a felütés a kezdeten nem megragadó, oda van az egész vers. Petőfi itt egy háromszoros hasonlattal indul. A legegyszerűbb költői képek mestere. A legegyszerűbb költői kép a hasonlat. Pilinszky már hol jár? A Pilinszky csak metaforákba tud gondolkodni. Lerombolt arcomon a víz ijesztő pusztasága, a szürkület gránitpora, a brutális csipkefát, meg ilyeneket ír. Hát ezek követhetetlen metaforák. Nagyon nagy költészet egy ilyen 20. századi Pilinszky-féle metaforikus költészet. Petőfi csinyán válik a metaforával, Petőfi logikailag építi a verset, és a logikai versépítkezés legjobb kötőanyaga a hasonlat. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Ezt ki nem érti, és ki akarja cáfolni. Olyan egyszerű, banális dolog, azt mondjuk, hogy mi itt a költészet. Választott mesterem, Németh G. Béla professzor írt egy csodálatos tanulmányt, ajánlom önöknek, ha Petőfi verseket elemeznek, jobban akarnak Petőfi versek mélyre nézni, olvassák el, Németh G. Béla nagyon sok kötetében benne van az Itt van az ősz, itt van újra című Petőfi verselemzés. Aztán, hogy kezdődik ez a vers? Itt van az ősz, itt van újra, szép, mint mindig én nekem, tudja Isten, mi jobból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, onnan nézek szerteceit, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Ez egy olyan egyszerű, szinte a hétköznap így bratizunk, beszélgetünk, itt van az ősz, itt van, szép, mint, tudja Isten, szeretem, mi itt a költészet? Hol van itt a költészet? És a második verszakban már a magyar irodalom legszebb alitázó, fák lehulló levelének lágy neszét. Petőfi az emberi beszéd négy síkja között. Tudják, mi az emberi beszéd négy síkja? Hétköznapi beszéd, stilizált beszéd, retorizált beszéd, poétizált beszéd. Erre képes a nyelv. Hétköznapi beszéd, stilizált beszéd, retorizált beszéd, poétizált. Szépen megy, mint Bach az öt manuálon. Így megy. És követhetetlen. Nem tudjuk, hogy ezt hogy tudta megcsinálni. De ennek egyik legfőbb elemen áll a hasonlat. Mindig olyan evidenciát akar mondani, ami az embereknél értő fülekre talál, befogadás, mert ő minden embernek ír. Ő nem a nemeseknek ír, mert nem a literátoroknak ír, mert nem a vágyfülőeknek ír. Azt mondta, a kanászoknak, a csikósoknak írok. Egyszerű embereknek ír, minden embernek írok. Minden ember. Azért is mondhatta magáról, hogy egy ember szól, de milliók nevében. És ez nem fellengzősség. Megtalálta az emberiség közös nyelvét. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillag. Semmi probléma. Ugye nincs semmi probléma megértéssel. Sőt, azt mondjuk már olyan banális, hogy most mit akarsz itt Sándorkám ebből kihozni, hogy ez is sötét, meg az is sötét. Na, de ami erre következik, ez kiírta le, hogy sötét az ember kebele, ez kiírta le. Arany János írta le, amikor azt mondta, hogy közönös a világ, s az ember önző, falékony húsdarab. A kertben szív, ezt lemerte írni Arany. Miképp a hernyó telhetetlen előre mász és harap. Igen, ezek bátor emberek voltak, Petőfi és Arany is. Azt mondja, tudjátok emberek, hol van a nagy probléma? A tulajdon bensőnkben. Itt van a nagy probléma. Hogy mindannyian elsötétültek vagyunk, és a bányában vannak mécsek, az éjben vannak csillagok, de a mi sötét kebelünkben nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs. Kedves hallgatók, ki merte ezt megírni, hogy az emberi életben a legnagyobb probléma magában, az emberben van. ne menjünk távolra, ne menjünk a másik emberig se, ne menjünk a társadalomig, ne gyalázzuk az államot, meg a világrendet, meg nem tudom én mi. A nagy probléma itt van belül, hogy az ember elsötétült. Sötét az ember. Na de hogyan? Mitől sötét? Egy ilyen erős verskezdés, ami úgy a falhoz szegez benne. Mitől ilyen sötét? Ezt meg kell okolni, hát lehet nagyokat mondani. Na de ha valaki nagyon erőset állít, utána nem maradhat adós a magyarázattal. Hogy okolja ezt meg? Tessenek figyelni a folytatásra. Nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy, vezes csak egy lépésnyire. Ugye az emberiség a 18. századtól azzal áltatja magát, hogy bennünk itt van az ész. És hát az ész, hát az valami csodálat. Mekkora esze van az embernek? És a 18. század azt mondja, hát felvilágosodás. Nem a régi babonák, szokások, berögzöttségek. Gondolkozzál, ember. Az ész az világot bocsát mindenre az életbe. És mit mond Petőfi? Nyomorú ész. Hát hogy mondhat egy 19. század elejé költő, hogy nyomorú ész, amikor abban a korban mindenki az ész nagyságát, dicsőségét, ipari forradalom, technika, tudomány, tágulás, minden, gyönyörű jövő, mindent le fogunk győzni a halállal bezárólag, és azt mondja Petőfi, hogy nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezes, ha fény vagy, vezes csak egy lépésnyire, nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, és miért vagyok. Miért mondja ezeket a dolgokat, hogy nem kérek, hogy a más világnak fátyolán? Mert a régi filozófia meg gondolkodás, ókor, középkor, ugye az metafizika volt. Az emberek mindig azon gondolkoztak, hogy mi van a halál után, meg lesz-e örök élet. És kevésbé figyeltek arra, hogy itt a Földön kellene úgy élni, hogy méltók lehessünk majd az örök életre. De kevéssé figyeltek. De ugye a skolasztika is azzal foglalkozott, hogy hány angyal fér el egy tűhegyén, meg hogy majd ha eljön a halál, akkor majd az elíziumi mezők, mondja Pláton, vagy a dantei túlvilág, stb. És azt mondja Petőfi, engem nem érdekel ez a sok agyalmány. Engem nem érdekel az, hogy az emberek azt mondják, hogy ez lesz, meg az lesz, meg majd a halál után amaz lesz. Én nem azt kérdem, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, és miért vagyok. Petőfi, mer rákérdezni az eredetünkre, miért van ember itt a Földön, miért van élet, mire jó az élet? Hát ezek alapkérdések, nem? Önök túl sok költőt tudnak, akik ilyen kérdésekről verset írtak? Már szerettem volna hozni egy versgyűjteményt, mert olyan régen kérik tőlem, hát most összeállítottam egy ilyen 250-300 oldalas versgyűjteményt, amit még előadásra is javaslok. Besenyei György önmagához című versétől kezdve a Kosztolányi hajnali része. Tehát olyan verseket, amikor én azt mondom, hogy a magyar és az egyetemes költészetből ezeket, ezt a 101 néhány verset, azért érdemes elolvasni legalább. De ilyen sűrítettem, mint ebben a versben Petőfi megy előre, és azt mondja, hogy sötétek vagyunk. Mitől vagyunk sötétek? Az, hogy mi belül sincs, ami megvilágítsa ezt a sötétséget. Mi nagyra tartjuk az eszünket, az értelmünket, de vegyük tudomásul, az eszünk egy kis pislákoló, kis lánghoz képest is egy semmi. Semmire nem megyünk. Mert nem tudjuk megmondani, hogy mi vagyok és miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Hát alapkérdés. Magáért születik. Itt vagyok egy gyűrű, egy láncszem az óriási láncban, és éljek magamért, mint hogy sok ember úgy gondolja, hogy hát egy életem van, nekilátok, és valahol itt megtalálom a boldogságot, majd magamnak kikaparom a gesztenyét, vagy épp a másik véglet a helyes, hogy vessem bele magam a kollektivitásba, a közösségbe, majd a közösség visz előre. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró virággal? Hát ezek alapkérdések. Az ember éljen magának, és itt van, aki családom, vagy szeretteim, és hát azért egy kis virág nekem nyitott, mondja arany. Különben hát a lócsiszár is besároz, meg mindenki, de az útszélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott. Azt leszedve meg volt szívem minden kedve. De Petőfi ezt mind súlyos kérdést veti fel, hogy éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Micsoda, sírni a síró világgal? Kint a római levélből való. Az örülőkkel örvendjetek, a sírókkal sírjatok. Finom bibliai áthalások vannak a versben. Csak úgy jelzem, nem akarok ebből elméletet faragni, de Petőfinek azért a jobb kezében nem csak a szabadságharcok története volt a francia forradalom, volt ott még más könyv is az ő jobb kezében, és hát mint aféle evangélikus, református iskoláztatáson nevelkedett diák, ő a Bibliából nagyon sok, egyszer valaki összegyűjtötte jellegzetes módon zsidó rabbi. A zsidó rabbik jobban szeretik egyébként Petőfit meg Aranyt is, mind a mai napig. Például Sejber Sándor, az utolsó nagy tudós rabbi, az legalább 10 tanulmányt írt Aranyról. Azt mondta, hogy ő neki fölemelő tudat, zsidó származású emberként egy olyan nemzetnek tagja lenni, amelynek Arany János volt az egyik legnagyobb személyisége. Ő ezért vállalja, hogy ő magyar zsidó rabbi, mert Arany János nemzetében élhet. Hát ez minden főhajtást megérdemelnem. Tehát ez már valami, hogyha egy nemzet egy Arany Jánost, egy Petőfit ki tud állítani, és ezért más nemzetek fiai, vagy más származású emberek rajonganak. Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontál saját szívéből, s nem lett jutalma? Egyre emelkedünk, és jönnek a nagyobbnál nagyobb erkölcsi kérdések. Hát volt, aki magának élt. És aki magának él, nem is hederít a másik emberre, az boldogul. Mások meg föláldozták az életüket másokért, és semmibe veszik őket. Hát nem ez az élet egyik legfájdalmasabb jelensége? Hogy akik jót tesznek, azokat lenézik, akik igazságra törekszenek, azokat kivetik. Hogy mondja ezt Pál a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében? Nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Az egyes embereknél a világ mindig kevesebb, mert ez a világ a gonoszságban veszteg el. 1 János 5. De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Megjön egy újabb emelkedő. Hát azt mondja Petőfi, micsoda igazságtalan ez a világ. Aki önző, az boldogul, aki önzetlen, azt lenézik, kivetik. De hát aki önzetlen lesz ezután, és az nem díjért teszi, tehát az, hogy használjon társinak, hát az az igazi cselekvés, amit érdek nélkül teszünk. Itt a kanti filozófia áll a háttérben, Petőfi előtt már 50 évvel kikristályosodott kanti filozófia, amikor Kant azt mondja, hogy az igazi jót akkor teszik az emberek, amikor magáért a jóért teszik a jót. Aki félelemből teszi a jót, nem a jót teszi. Aki számításból teszi a jót, nem a jót teszi, mert lehet, hogy másokkal jót tesz, de magát rombolja. Aki érdekből és számításból tesz jót. Ismerik a híres két tallér példázatát Kantnak, itt is többször elmondtam, hogy egy koldus ül az utcán, és jön egy apa, és azt mondja a fiának, hogy fiam, hát látod, milyen borzalmas az élet, ide jutnak az emberek, hát mutassuk meg a többi emberek, hogy mi milyen jó emberek vagyunk. Adjunk itt mindenki szemelátára, 2 tallért dobjunk bele. Bedobnak 2 tallért a koldus kalapjába. Jön egy másik apa, azt mondja, hogy hát fiam, azért mi is ide juthatunk, forgandó a szerencse, hogy nekünk is adjanak 2 tallért, mi is dobjunk be 2 tallért a koldus kalapjába. Bedobnak 2 tallért. Jön egy harmadik apa, azt mondja, fiam, látod, hogy milyen borzalmas, itt ül az utcán hidegben, mennyi pénz van nálunk, 2 tallért, dobjuk be a 2 tallért. Azt mondja, Kant, a 3 eset közül melyik volt erkölcsileg értékes? Egyáltalán erkölcsileg figyelembe vehető eset, melyik a 3 közül? Amikor valaki számításból dob be? Érdekből vagy félelemből dob be? Hát kétség kívül mind a 3 esetben 2-2 tallért csörrent meg a koldus kalapjában. Na de ők jót tettek a koldussal, az első is, meg a második, de önmagukkal nem tesznek jót, mert amikor az ember valamit érdekből csinál, félelemből csinál, az magát a jót cselekvő embert rombolja. Az nem igazi jó. Az az igazi jó, amikor én jót téve másokkal, magammal is jót teszek. Ez meg csak a harmadik eset. Amikor valaki magáért a jóért teszi jót. Na hát ez Petőfiben egy mély meggyőződés. Gondoljanak a János Vitéznek arra a jelenetére, amikor ott a zsiványok tanyáján ott van a kezében a sok pénz, és elviszi. Mondom, a pénzről sok ember megítélendő. Ott hagyja, hogy az is a tűz martaléka, mert ő rablott, lopott pénzzel nem akar boldogulni. Ebben a két nemzeti klasszikusunk különben egy, az Arany első lopás című elbeszélő költeményét talán ajánlottam mindenki figyelmébe. A János Vitéz mellett olvassuk el Arany Jánosnak az első lopás című elbeszélő költeményét. Ugyanaz, mint a János Vitéznek ez a jelenete. Erkölcsileg teljesen helyükön volt Petőfi és Arany, és azért a világirodalom egyik legszebb barátsága. Teljesen más alkat, vérmérséklet, de erkölcsileg teljesen ugyanaz az igazmondás, ugyanaz a megvesztegethetetlen igazságosság, a jóságba vetett hit, mert hogy mondja Petőfi, hogy használ-e vagy sem, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni, oda döf egy fricskát Shakespeare-nek. A Hamlet, ugye lenni vagy nem lenni. És erre azt mondja Petőfi, hát mit mond ez a Hamlet, hogy lenni vagy nem lenni, hát azon már túl vagyunk. Hát azon már túl vagyunk. Hát most már nem mondtam, hogy nem lenni, már nem lenniből lennibe vagyok. Most a lennibe kellene ugye kiigazodnom. Azt mondja, a kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Petőfi csak két nagy embert nem szeretett. Shakespeare-t, akinek a műveiben, mint színész közre is működött, és Goethét, akiről azt mondta, hogy utálom Goethét, mint a tejfölös tormát. Itt is én a magam részéről a tejfölös tormának feltétlen híve vagyok, tehát Petőfi rajongó vagyok, de én a tejfölös tormát nagyon szeretem, de amikor én tejfölös tormát kapok, Bátaszéken készítik a legjobb tejfölös tormát, és azt viszem az ország különböző részébe, és úgy reklámozom, kérem szépen, ezt Petőfi utálta, de ön kóstolja meg. Mert a torma csodálatos antibiotikum, ilyenkor télvíz idején mondjuk tejföl nélkül is jó, de hát nagyon erős ezért. Tehát Petőfi akart, tehát csak két ember nem felelt meg neki. Az a pöttöm Shakespeare és Goethe. Az a két kis pöttöm alak. Az egyikre azt mondja, hogy utálom, mint a tejfölös tormát, a másikra meg azt mondja, hogy a kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte, föláldozzá magát? Jön az áldozat kérdés. Ami a kereszténység legnagyobb kérdése. A Biblia legnagyobb kérdése. Használ-e a világnak, aki érte, föláldozzá magát? Áldozatot hozni. Ki hozta a legnagyobb áldozatot? Jézus Krisztus. És a követői? Az igazi követői mindig nagy áldozatot hoztak. De használ-e a világnak, aki érte feláldozzá magát? Eljő-e a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek, az általános boldogság kora? Rendben van, nagy dolog az áldozat, de eléri a célját az áldozat. Boldogabbak lesznek az emberek? Ma boldogabbak az emberek, mint 500 éve, vagy 1000 éve, vagy 2000 éve? Tessenek erre válaszol. Mitől boldog az ember? És oly sok ember akarta megjobbítani az életet. Oly sok ember akart világosságot adni, nem az embernek, az egész emberiségnek. De eljő a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek az általános boldogságkor. Igen, Petőfi romantikus volt. Neki jó ember volt, meg rossz ember volt. Petőfi nem ismert ilyen mismásra, hát vannak ilyen semleges emberek. Egyszer ezen az oldalon vannak, aztán fúj a szél, akkor azon az oldalon vannak. Nem, azt mondja, ezek sehonnai bitang emberek. Ezt is, mint magyarok, ezt a kifejezést ugye a nemzeti dalból használjuk. Ez egy szálló ígéret. Petőfi megmerte mondani a nagy lelkesedés közben, is megmondta a hadügyminiszter is, egy fabatkát nem ér, Kossuth Lajost azt leginkább föl kellene lógatni. Érdekes, hogy Petőfi mindenkitől magára zúdította a haragot. Mindenkinek megmondta, hogy erre nem vagy alkalmas. Egy valaki, aki tőle a legmesszebb volt, szerette úgy, hogy állítólag az egész összeroppanása is annak volt betudható, hogy Petőfit, mint gyermekét kezelte. Ez Széchenyi István volt. Széchenyi és Petőfi, ez egy külön kérdés. Petőfi, aki ki nem állhatta ezeket az arisztokratákat, aki az akasszátok föl a királyokban világosan kimondta, hogy mi a véleménye a népnyúzókról. Azt mondta, hogy van egy csodálatos vers, aminek ez a refrénje, nincs többé szeretett király. Teszünk tudni, hogy a Habsburgok hogyan akarták állandósítani a hatalmukat. Azt mondták, hogy a király elé ki kell tenni az, hogy szeretett királyunk. Szeretett királyunk. Szóval Petőfi, hagyjátok abba a porthintést, a népmanipulációját, nincs többé. Tudjátok, hogy nálatok mi a szeretet? Nátok a szeretet egy virágcserép, amit kidobtok az utcára, hogy a kerék rátmenjen rajta. Ez a ti szeretetetek. Az embereket tönkreteszitek, az embereket állati sorba kényszerítitek, és ti hivatjátok magatokat szeretett királynak. Ez ugyanaz, mint Lukács evangélium a 22. fejezetében egyszer azt mondta Jézus, hogy tanítványainak mondta az utolsó vacsán, nézzétek, a világon az uralkodók uralkodnak az alattvalóikon, és még jótevőknek is hivattatják magukat. De ti köztetek ne ez legyen. Ti köztetek, aki nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgálj. Kétféle élet, kétféle felfogás, kétféle rend rétezik. A politika rendje ez, a világ rendje ez, ott valaki fölkapaszkodik, jól lenyúzza a többit, jó maga alá sepri a fél világot, és még jótevőnek kell hivattatni. Ő a mi szeretett királyunk, Ferenc József, aki ma is a sörös címkékről is visszaköszön ránk. Ő a mi szeretett királyunk. És mindenütt szeretett királynak, a Ceausescu is, meg a többi is, meg a Hitler is, meg a Szem, mind a szeretett atya is. Ők a szeretett emberek. Petőfi világosan kimondta, hogy az emberiséghez csak a respublika illik. Csak a respublika, a köztársaság. De a köztársaságban olyan emberek legyenek, akik az életüket képesek odaadni másokért, mert azt mondja Petőfi az úti levelekben, nehogy azt gondoljátok, hogy én önmagáért dicsőítem a köztársaságot. Én nagyon jól tudom, ha a köztársaságot ilyen gani emberek csinálják. Nem most. Most nagyon tiszta. Nem erről beszélek. Tehát nem egy ilyen gazemberek csinálják. Ha ilyen gazemberek csinálják, akkor a köztársaság rosszabb, mint a monarchia. Ezt Petőfi világosan lát, és azt mondta, hogy én nem önmagában a respublikát, a köztársaságot dicsőítem, hanem a jellemmel együtt mondom, hogy akinek jelleme van. És ezért írja a Kovács Mihályné emlékkönyvébe című versében, hogy az embert az állattól egy valami különbözteti meg, a nemes jellem. A gondolkodás, és ami azáltal kialakul, hogy milyen jellemű emberré válik. És hogyha fiaidnak valami jót akarsz tenni, akkor old szívükbe jellemet. Mert hogyha ezt adál, mindent adál. Ilyen kis vers, olvassák el. Petőfi lírai életművének egy nagyon kis gyöngyszeme. Ugye a legtöbbet ő Debrecenben nyomorgott, ott tényleg az éjhalál szélére került, és ott nagyon sok egyszerű emberrel találkozott, akik adtak neki egy tál levest, vagy egy szelet kenyeret, mert Petőfi tényleg az éjhalál szélén volt. Iszonyatos szegénységeket élt. Tehát nem egy hétig, nem egy, ott momentán két évig. A jellem. Eljöv a kor, melyet gátolnak a rosszak, és amelyre a jók törekednek az általános boldogságra. Na itt azt mondják, hogy Petőfi, olyan nagyokat mondasz. Mi az, hogy általános boldogság? Mi az, hogy általános? Mindenki más mond, mi az általános boldogság, meg a jog asztala, meg a bőség kosara. Ezeket ma úgy lenézik Petőfitől, hogy a 19. század költőjéből idezek. Hát ez a Petőfi egy illúzionista volt. Az igaz, hogy Lukácsi Sándor irodalomtörténész kimondta, hogy Petőfi politikai elveiben kommunista volt. sőt nem is akármilyen kommunista, kommunistább, mint az összes magyar kommunista eddig, mert amikor kommunisták kerültek hatalomra, rögtön megcenzúrázták Petőfit. Ő azért nem véletlenül mondta az egy gondolatbánt az engemet című verse, hogy ugye piros zászlókkal akart vonulni. Buonarroti János kommunista volt. Buonarroti János. Ez egy olasz származású francia szerző, aki a nagy francia forradalom után azt képviselte, hogy aki az embereket idáig elnyomta, kiszipolyozta, hát azokat sürgősen állítsák félre, mert ezek, hogy ezek újra visszaszivárogjanak, és a nyilasokból ávósak le... Bocsánat, tehát csak ugye mondom a hasonlatkép önöknek, tehát nem Magyarországról veszek, csak úgy könnyebben megértjük, ugye, tehát hogy a nyilasokból ne legyenek ávósok. Mert önök is tudják, hogy minden nyilas utána ávós lett. Aztán az ávósokat nem is építették le, hanem az ávósokból azt lettek három pere, mindig más nevet adtak, de ugyanaz a gazemberség folytatódik tovább, és azt mondja, Petőfi, nem, nem. Ha a Kossuth ezekkel lepaktál, akkor még Kossuthot is félre kell tenni. Széchenyi mondjuk olyan szempontból imponált Petőfinek, és még jobban imponált Petőfi Széchenyinek, mert Széchenyiben volt egy nagyon érzékeny lelkiismeret, amivel sem Kossuth, sem Mészáros Lázár, sem más nem rendelkezett. Ilyen szempontból ők nagyon közel kerültek, de mi ez az általános boldogság, és itt tessenek felfigyelni rá, hogy Petőfi nem nagyokat mond. Mert amikor elérkezik ide, hogy s amelyre a jók törekednek az általános boldogság kora, hogy folytatja, és tulajdonképpen mi a boldogság? Hát meg mer állni egy ilyen hatalmas versben, így hozza egymásra a nagy kérdéseket, és igen, meg mer állni, van ereje, hogy föltegye az emberi élet egyik legnagyobb kérdését. És tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Na ez a hamisítatlan, petőfies, kedves, gyermeki odafordulás, hogy gyerekek, mi beszélünk boldogságról, nagy szó, de lehet, hogy olyanról beszélünk, amit még senki nem talált meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek. Az emberek azt nevezik boldogságnak, hogy az érdeküket kielégítsék. Ha valaki kapzsi és sok pénzt szerez, most az a boldogság? Ha valaki szomjúzik a hírnévre, hogy ő nagy ember legyen, és ez kielégítés, akkor jön és a média elkezdi ezeket a celebeket, ezt csak azért mondom, hogy el tessenek képzelni, tehát nem Magyarországról beszélek, tehát akkor ez lenne a boldogság, hogy mindenki mondja, hogy jaj, ez a Rudi, vagy Pubi, vagy mit tudom én ki. Tehát... Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Lehet, hogy senki nem volt még boldog. Lehet, hogy csak egy a napsugár, ami úgy majd ide elérkezik, ugye mennyi, 8 perc a napsugár? És aztán majd valamikor ezt a híres hasonlatot, ugye az apostolból megírja a nagy szőlőszem hasonlatot, hogy talán a világ soha nem volt boldog. Talán majd a nap süt a szőlő, és valamikor majd beérlelődik ez, mert most még elég savanyú a szőlő azért. Mert elég savanyú szőlő, nem? Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné, bár csak lenne fejlődés, de nem nagyon hiszek benne. Tetszenek érezni? Boldogság. Általános boldogság. Mi a boldogság? Érdek. Senki nem. Jaj, de jó lenne. Bárcsak lenne fejlődés, de... Bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné, de hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, amely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató. kétféle jövőszemlélet van. Van lineáris jövőszemlélet, meg van ciklikus jövőszemlélet. A lineáris jövőszemléletben tart valahova a világ, a Biblia is ezt tanítja, hogy valahova tartunk, csak nem így, hanem így. Az evolúció is azt mondja, hogy valahova tartunk, oda. A nagy bumból indultunk, és a nagy zúgy felé. De az is már kicsit begörbítette. Hát azt mondja, hogy ha a nagy boom 15 milliárd évvel ezelőtt volt, most már figyelmeztettek hallgatóim, hogy az interneten az evolúcionisták helyesbítették, csak 12,7 milliárd évvel ezelőtt voltak. Gratulálok, már 1,3 milliárdot már engedtek a dologból. Ugye Ipoly Tarnócon szoktam kérdezni, ott az idegenvezetőt, mondom, ez a 3 millió év itt miért van kiírva? Hát azt mondja, uram, hát ha önnek 2 millió jobban tetszik, hát mondom, nézd, hát ne haragudjon, dobálóznak a milliókkal, hogy lehetett 3 millió éve, lehetett, mondom, 1 millió, és azt mondja, legyen 1 millió. Hát mondom, 6000 év nem lehet, azt nem. Hát na, a Biblia 6000 évet mond. Hát azt nem. 3 millió lehet, 2 millió lehet, 1 millió is lehet, 6000, azt nem. Hát mondom, ne haragudjon. Hát én meghallgatom, látom, ön nem akar meghallgatni, hogy a Biblia elszámol a 6000 évvel. Ádámtól 10 nemzedék, 1650, egyszerű matematika, semmi. Köbgyök Miska, hogy mondja Babics, semmi szorzás, gyökvonás, csak egyszerű összeadás. A Biblia 6000 évet mond. Ők dobálom. Most azt mondják, hogy 12,7 milliárd, és valószínűleg a fekete lyukba, amiben bele fogunk zuty menni, az most nem tudom, hogy hány milliárd, az is milliárd, tehát nyugodtan. Csináljunk, amit akarunk, azt csinálunk, amit akarunk, úgyis még milliárdok vannak. Hát szép mese. De egyben gonosz mese is, mert az embertől a felelősséget teljesen az emberből ki akarja venni. Petőfi legalább azt mondja a másikra, mert azt mondja, hogy mi van, hogyha nem így, vagy nem így, hanem mi van, ha mindig minden visszatér. Mi van, ha ez az ostoba emberiség mindig ugyanazokat a hibákat követi el. Mi van akkor, hogyha már százszor, mint a csavar menete, amikor megszakad, és csavarod, mindig egy kört ír le. Mi van akkor, azt mondja, irtóztató. Tetszenek látni, milyen a Petőfi vers? Honnan indult? Sötét a bányai, égnek benne mécsek. Sötét az éjjének benne csillag. Sötét az ember kebre. Itt most volt egy négyszeres hasonlat. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít. Mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul. Mint a kő, melyet fölhajítanak, aztán lehull. Mint a vándor, ki hegyre mászik, s a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, fölé és alá, irtóztató. Visszatér a kezdethez. A háromszoros hasonlat, itt már négyszeres hasonlat. Na de hogy lehet befejezni ezt a verset? És most ámuljunk el. Mert ezt sem Arany nem tudta, sem Vörös Marti nem tudta. Magyar költő, aki jól tudott befejezni verseket. Torony magasan Petőfi áll az elején. Most, hát teszek érezni, hogy ez a vers, ez olyan, mint a diszkoszvető. Elkezd így. Vinni a diszkoszát, vagy a kalapácsvető, vinni. Na de akkor kell ezt elengedni, amikor legnagyobb a forgatónyomaték, és amikor a legnagyobb erővel fog becsapni a célba. És ezt találja meg most Petőfi. És ez a magyar költészetnek egyik félelmetes befejezése. Figyeljék meg! Irtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat? Nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsúgára kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Ez többenet, nem? Mert itt is egy hasonlattal zár. Azt mondja, aki nem gondolkozik ezeken a dolgokon, aki nem gondolkozva éli az életet, aki nem veti fel még ezeket a kérdéseket, az élet drámai voltával nem ismerkedett meg. Mert ezek olyan nagy kérdések, hogy ehhez képest meleg napsugár a kígyó. Ez egy olyan antitézis, ez egy olyan erősítés, hogy meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik. Hát a mai világ elég horrorisztikus, meg elég sok horrorisztikus képet látunk. Ugye főleg a televízió, a filmek, Petőfi idejében ilyen nem volt. Na de ez a kép, hogy egy kígyó így végigjön rajtunk, keresi a torkunkat, és torkunkba folytja a lélek, hát ez nem akármi, nem? A legszörnyűbb lidérc álmainkba se kívánunk ilyen képet. És ezt ahhoz hasonlítja, azt mondja, hogy ezeknél, ennél a képnél, amit én ki akarok ezzel a kígyóval fezni, ez csak ez egy meleg napsugár ahhoz képest, aki ezekkel a kérdésekkel nem szembesül, és nem talál rájuk megoldást. Mindig azt hallottam Petőfiről, hogy Petőfi, talpra magyar, hia haza, ki mondja a dolgokat, mit lehet ezen a Petőfin bírni, hát ez mindig megmondja a tutit. Petőfinek volt ereje kérdéssel. És azzal lezárni a verset, hogy emberek, tudjátok ti, hogy milyen életet éltek? Van nektek egyáltalán fogalmatok, hogy mi ez a világ, meg mi ez az élet, meg hova akartok eljutni? Ezért a vers címe világosságot felkiáltója. Ki ad nekünk világosságot? Az ész meg a 18. század nem ad. Az Aufklärung nem ad. A tudomány nem ad. Hát ki fog bennünket útba igazítani? A te világosságod által látunk világosságot. Mondja a bibliai Zsoltár. Petőfi és minden nagy költő, amikor ezeket a verseket megírja, amikor ezeket a kérdéseket föltesz, és őszintén, becsületesen az emberek elé állítja ezeket a nagy kérdéseket, teljes nyilvánvalóság, hogy kihez fog eljutni. Kitől lehet világosságot kérni? Ki tud nekünk világosságot adni? De ha mi nem keressük ezt a világosságot, nem igényeljük ezt a világosságot, akkor úgy halunk meg, mint akivel kígyó végez. Mindig megálltam a versnél, de tessenek megfigyelni, Petőfinek 3-4 verse van, ami blank verse-ben íródott, ez az. Petőfi versei általában rímesek, magyar ütemezésűek, ír hexamétert mondjuk, vagy ilyen például az ítélet, tehát ókori versmértékben, de jambikus, shakespeare-i, hamleti monológ, mert ez a Hamlet monológiának egyébként ez szakozatlan, egybefüggő, nincsenek versszakok, nincs kötött strófa, nincs rímképlet, ez egy ritmikus valami, ahol a gondolatritmus viszi előre a dolgokat. Petőfinek a világosságot mellett a legnagyobb ilyen darabja az apostol. Az apostol is ebbe írta. A legnagyobb vívódó versét ebben a formában írta. Arany János azt mondta, hogy az európai költészetben ugye az a probléma, hogy amikor kitalálják a szakozást, a formát, a rímet, mindent, mindenki a formához tartja magát, amit a formába bele lehet préselni, mint a böllér a hurkába belepréseli a dolgokat, hát azt írja meg. De az európai költészetnek van egy ősi formája, ez a bibliai Zsoltár költészet. A bibliai Zsoltár költészetben nincs versszak, nincs rím, nincs szükség rímre. Mi a csodának? Csak hogy elvonja a figyelmet, csiringeljen ott a rím, mint a kis csengőcske. A bibliai Zsoltár költészet az gondolatritmuson alapul. Ahogy a gondolatok kihordják magukat, ez a nagy költészet. És Arany is erre törekedett, hogy olyan eszköztelen legyen a költészete, hogy a gondolatok vigyék elő, és ha valaki elfelejt egy verset, ki tudja találni, hogy ott mi lehet a folytatás. Hát ilyen a Zsoltár költészet. Ez tulajdonképpen a Zsoltár és a shakespeare-i blank verse-nek az olyan elegye, ami tehát a gondolatokban bízik, hogy a gondolatok viszik az embert valamiféle megoldás felé. Most tessenek megfigyelni együtt. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az emberke bele, és nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy kis hamvadó sugár sincs, nyomorú ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire, nem kérlek én, hogy átvilágítsa más világnak fátyolán a szemfedőn, nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok, és miért vagyok. Magáért születik az ember? Mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önnön örömünknek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt ki más szívéből, ki szítta a vért saját javára, és nem lett büntetése? S hány volt ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, s nem lett jutalma? De mindegy, aki áldozatnak odaadja életét, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. S használ-e vagy sem? A kérdések kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e a világnak, aki érte föláldozzá magát? Eljöjj a kor, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogságkora. S tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli, vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek, ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljöven, bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné, de hát ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik és elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet fölhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, irtóztató. Kit még meg nem szállott a gondolat, nem fázott a soha, nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalón végigcsúszik, aztán nyakunkra tekerődzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Kedves hallgatók, nagyon nagy magyar verseket birtokolhatunk mi magyar emberek, ha elolvassuk költőinknek a legszebb megnyilatkozásait, de én azt gondolom, hogy azért ez a Világosságot című vers érne annyit, hogy ezt legalább tanítanák. Egyszer bementem a régi munkájámra, az Irodalomtudományi Intézetbe, és megnéztem, hogy ennek a versnek hány elemzése van. Egy sincs. Ilyen kis dirib darab valamik vannak, aztán kínomban rögtön írtam egyet, meg is jelentettem, azt hiszem, a Jó Hír 1995-ös számában. De én azt gondolom, meghirdettem azt, amikor írtam egy kis könyvet a rövid magyar versekről, Kisvers Nagymesterek címe, 40 rövid magyar vers, mert hát hosszú versekkel nem lehet a diákokat megszerettetni, vagy megnyerni a költészet. Már rövid vers, ilyen egysorostól szonett formáig ezt írtam. És ennek a végén hát meghirdettem, hogy megírnám a nagyvers nagymestereket is. 8-an jelentkeztek rá. Pedig ez több ezer példányban elfogyott. És hát ott van a cím, minden. 8-an mondták, hogy hát írja meg. Hát nem tudtam így megírni 8 embernek, még ilyen fényűzést nem tudok vállalni. Viszont a nagy magyar verseket, köztük a Világosságot is elemeztem, ez MP3-on kapható, ha most nincs, bárkinek el tudom hozni, körülbelül 25 nagy magyar vers elemzése. A Csokonaitól, Berzsenyin, Vörös Martin, persze Petőfi, Arany, Adi, Kosztolányi, Babics, Pilinszky, Vörös Sándor. Szóval ezek mind benn vannak, hát hangfelvételen ezt meg lehet kapni. Én azt gondolom, hogy a magyar költészet a világon a legnagyobb költészet. Egyszer a franciák lefordították a 60-as években a Vén cigányt. 20 francia fordító fordította, és 20 fordítást tettek közzé, és a franciák a szívükhöz kaptak, hogy ehhez képest Victor Hugo egy kifutó fiú. Ez tényleg így volt. Ha mi nem 10-15 millióan beszélnénk ezt a nyelvet, hanem mondjuk, mint az angol, több 100 millióan, akkor most mi nem így állnánk. Mi nálunk a szürke állomány nagy és értékes. A költészet a legértékesebb. Van nagy zeneművészetünk, van azért elég szép képzőművészetünk is, főleg mondjuk egy Csontvári Munkácsi Zicsi MS-mester, tavaly ezt néztük, tavaly előtti sorozatunkban. De a mi legnagyobb értékünk az a magyar költészet. Nekünk legalább 10 olyan költőnk van, akik shakespeare-i magasságokban tanyáznak. Berzsenyi, Vörösmarty, Petőfi, Arany, Ady, Babits, Kosztolányi, Pilinszky, Vörös Sándor. Nagyon nagy életművet hoztak létre. A nyelvnek, a megszólalásnak, az eszmeiségnek valami olyan mélységét. És azzal fejezem be az előadást, hogy tudják, hogy az utóbbi években Petőfit azért emlegették, mert hogy most meghalt, Fehéregyházán vagy Barguzinban halt meg. Elmentem én is meghallgatni az előadásokat, beszéltem Szabó Géza régésszel, aki Szekszárdon régész, és ő a farkasfogra és a farkasfogra alapítva váltig állítgatja, hogy ők Barguzinban Petőfit ásták ki. Megvallom őszintén, mivel hát én ehhez se paleográfiához, paleontológiához, régészethez nem sokat értek. Én egyedüli szegénylegény mesterségem valamennyire a versekhez való ért, és azt tudtam neki erre mondani, hogy előkerültek állítólag attól a Petőfitől versek, visszafordították magyarra, és én azt mondtam, én csak ehhez értek, de ez nem Petőfi. Ez nem Petőfi. Csak azt sajnálom a legjobban, hogy ma mi csontokon, meg farkasfogon beszélgetünk. Meg ki hol porlad a föld alatt. De amit a föld felett létrehozott, ami itt van, mint egy óriási nevelő erő, mint egy óriási életet megjobbító erő, ezzel minthogyha nem sokat foglalkoznánk. Mint hogyha egy holtetemtől, mint egy csontvásztól, vagy egy farkasfogtól várnánk a megvilágosodást. Petőfi 850 verset írt. Szent dolognak tartotta a megszólalást, a költészetet, és ezért én Petőfit az utolsó versével lezártnak tekintem. Az utolsó verse is remek mű, Mezőberényben írta 1849. júliusában, pontosan nem tudjuk, 6. és 17. között, szörnyű idő. Szörnyű idő, szörnyű idő. S a szörnyűség mindegyre nő. Talán az ég megesküvék, hogy a magyart kiírtja. Minden tagunktól vérzünk. Hogy is ne? Villog ellenünk a félvilágnak kardja. És ott elől a háború, csak a kisebb baj, szomorúbb, mi hátul áll a dökhalál. Bekijutott a részed Isten csapási bolóhon, folyvást arat határidon két kézzel az enyészet. Egy szálig elveszünk-e mi? Vagy fog maradni valaki, leírni-e vad fekete időket a világnak? S ha lesz ember, ki megmarad, el tudja-e gyász dolgokat beszélni, mint valának? S ha elbeszéli úgy, amint megértük ezeket mi mind, akad-e majd, ki ennyi bajt higgyen, hogy ez történet? És e beszédet nem veszi egy őrült, rémülésteli, zavart ész meséjének? Kedves hallgatók, ezzel zárul le Petőfi. Ez az utolsó vers. Ott Barguzinból előszedtek ott, és oroszból visszafordítottak. Elnézést kérek, az inkább Petőfi István. Ugye ketten voltak testvérek, és hát Petőfi István is versfaragással foglalkozott. Múltkor megnéztem a Petőfi István emlékeket. Körülbelül Petőfi István-szerű versek. Petőfi Istvántól önök olvastak egy verset is, ugye nem? Ne is olvassanak, mert olyan, mintha most valahonnan Miskolcról valakinek az író asztal fiákjából, valami kamaszkori zsengéit most kikölcsönöznénk. Petőfi a szörnyű idővel zárta le az életművét. 26 és fél évben, ami belefért, az viszont a világ egyik legnagyobb csodája, és azért csoda, mert egyenes volt, őszinte volt, igazságkereső volt, és azért helyeztem a hangsúlyt erre, amire helyeztem, mert kérdezni. Mert kérdezni. Mert gondolkodni. És aki gondolkozik, az valahova el fog jutni. Hogy Petőfi belül persze hova jutott el. A boldog házasság, kisgyermek születhetett, tulajdonképp mindent megkapott. Egy egész ország csodálta. Ezért is nem akart elfogadni a magyarság, hogy Petőfi meghalt. A Petőfi meghalt, ez körülbelül olyan, mint hogy meghalt Mátyás király, oda az igazság. Nem akarták ezt elfogadni. Petőfi nem halhatott meg. Mert ha Petőfi meghalt, akkor mi se vagyunk élők. Ebben is volt valami. Petőfi 4-5 év alatt írta bele magát az emberek szívébe, közben ne tessenek elfelejteni, a kritikusok tucatja támadta, és olyan útszéli hangon, és olyan heves támadásokkal, hogy azt túlélni egyáltalán, mert nem felelt meg a nemesi ízlésnek, nem felelt meg a polgári ízlésnek, senkinek nem felelt meg, porcelánboltba tévedt elefánt volt. Az biztos, hogy sokat tört, zúzott. De azt hiszem, hogy aminek össze kell törnie, jobb, hogyha összetörik már itt a világon. Petőfi, amit tört és zúzott, azok olyan dolgok voltak, amiknek jobb is megsemmisülniük. Sajnos Petőfi meghalt, ezeket a cserépdarabkákat összeforrasztották, és kultúra, meg egyéb más szímén az embereket most ezekkel a fércelményekkel és löttyökkel etetik. Petőfi ismeretlen költő. Én minden évben előveszem Petőfit december 26-án János napon. Január 2-áig olvasom, körülbelül egy hétig. Az utóbbi években kitűztem magam elé, hogy rangsorolom a magyar költőket, mert 20-30 évvel ezelőtt én Petőfit nem sokra tartottam. Hát akkor nekem Kosztolányi volt, vagy József Attila, stb. Most, hogy az ember már nagyobb rálátással rendelkezik, több az összehasonlítási alapja, az utóbbi 5 évben mindig Petőfi került az első helyre. Második József Attila, harmadik Arany, negyedik Vörös Marti, ötödik Ady. Ezek elementáris nagy költők. De Petőfi az elmúlt 5 évben ám utcahosszal, tehát van fejlődés, mondom, régen én nem, de csak azt gondoltam, hogy ez ilyen egyszerű valami, hát a nép igazi gyermeke, hogyan is mondta, hogy a mező vadvirága, mondta önmagáról. Én ezért a vadvirágért nem adnám oda a Miskolc összes virágüzletének legpompásabb liliomait sem. Elég nekem ez a vadvirág. Tessenek sokat olvasni, Petőfi, tisztító hatással lesz. Tisztító, a lelket megtisztító hatással lesz, mint aki igazságra törekszik, és soha nem elégszik meg a 99%-os válaszokkal sem. Én azt gondolom, hogy ezt ő valakitől nyerte, valaki hozzásegítette, és ha elolvassák az Ítélet című versét, és ott a Dániel könyvére való utalást, én is ezért vettem be Petőfit ebbe a könyvembe is, a Merre halad a történelembe, ezért idézem, mert úgy gondolom, hogy Petőfinek sok mindenről volt mondani valója, amiről sajnos egy előadás keretében én nem tudok megemlékezni. Köszönöm szépen így is a figyelmet.